Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Megújult a munkás Szent József tiszteletére szentelt templom Cserépvároján, amelyet Ternyák Csaba érsek áldott meg május 1-én. Prédikációjában a munka jelentőségéről, az ember számára tartást adó jellegéről beszélt. Isten munkatársai vagyunk, mindannyiunk munkája feladata egy lehetőség, hogy az Úr teremtő művét folytassuk, fogalmazott a főpásztor. Bódva Szilason is megújult a 250 éves templom, amelyet szintén az érsek áldott meg május 1-én. Szentbeszédében kiemelte, ha a nap üzenetét egy mondatban akarnánk összefoglalni, akkor azt Szent Pál szavaival tehetnénk leginkább. Bármit tesztek, tegyétek szívből, hiszen az Úrnak és nem embereknek teszitek. Munkás Szent József ünnepén, amikor együtt vagyunk, a munkáról, Szent Józsefről, a munkásról és a munkás fiáról, Jézusról emlékedünk, fogalmazott Ternyák érsek. Orbán Viktor a Fidesz elnöke országjáró kampánykörútja keretében Nyíregyházára látogatott, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A kormányfő rámutatott, a háborúkban mindig vannak, akik jól járnak, néhányan nagyon meg is gazdagodnak, ez ma is így lenne, ezért van az, hogy Brüsszel támogatja a háborút, de a többség minden háborúban szenved, és ha ez a többség most Európa szerte felemeli a szavát, akkor még elkerülhető a legrosszabb, ez június 9-e tétje, az európai parlamenti választásé, fejtette ki. A NATO öles léptekkel halad a korábban közösen felrajzolt vörös vonalak átlépése felé, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt mondta, amellett, hogy az Észak-Atlanti Szövetség az ukrajnai fegyverszállításokat és az ukrán katonák kiképzését az eddigieknél szorosabban akarja koordinálni, most 100 milliárd dollárt akar még belepumpálni a háborúba. A NATO főtitkárának erről szóló javaslatát kedden kapták meg első olvasatra a tagállamok. Ez szerint a pénznek 5 év alatt kellene összegyűlnie, ami azt jelenti, hogy a háború legalább 5 éves elhúzódásával számolnak, mutatott rá. A nyugati és keleti vállalatok magyarországi együttműködése jó példa arra, hogy a világgazdasági vezetői még nem vesztették el a józan eszüket, és az ideológikus megközelítések nem írták felül teljesen a racionalitás szempontjait, jelentette ki a tárcavezető Párizsban, ahol a gazdasági együttműködés és fejlesztési szervezet miniszteri tanácsának ülésén vett részt. Az OECD is azzal számol, hogy a magyar gazdaság az idejévtől visszatér a növekedési pályára. Az idejévre 2,1, jövőre pedig 2,8%-os bővülést várnak, ismertette a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet kiadványát a pénzügyminisztérium. Az OECD elismeri, hogy az alacsonyabb magyar infláció várhatóan támogatja a beruházásokat és a magánszektor fogyasztását, ugyanakkor kockázatosnak tartják a kedvezőtlen külső körülményeket. Létrejött a közös munka konkrét lépéseinek menetrendjét is tartalmazó együttműködési nyilatkozat a Honvédelmi Minisztérium felügyelete alá tartozó Védelmi Innovációs Kutatóintézet NZRT és a Saab svéd vállalatcsoport között, jelentette be a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf elmondta, a közös munka a kiterjesztett valóságtechnológiák területére fókuszál. A kormány üdvözli a MOL bejelentését, miszerint szombattól újabb 4 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is. Jövő heti ülésükön újra tárgyalnak a forgalmazók azon javaslatáról, miszerint ne a régiós, hanem a szomszédországok átlagára legyen a referenciaérték. Újabb rekordot hozott a múlt hónap utolsó napja a nagyobb méretű napelemes rendszerek termelésében, tette közzé az Energiaügyi Minisztérium a Facebook oldalán. A negyedórás átlag teljesítményük aznap fél egytől 3159 megawatt felett alakult, ezzel egymást követő 3 hónapban dőlt meg az ipari létesítmények termelési rekordja. 340 milliárd forintnyi pályázat indult az egyetemek számára tudományos és innovációs parkok létrehozására, jelentette be az innovációért, felsőoktatásért is felelős államtitkár. Hankó Balázs elmondta, a Neumann János program három fő területre fókuszál, az egészséges életre, a digitalizációra és a zöld átállásra. A magyar kormány úgy döntött, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum irányításával a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ alá rendezi a magyar kultúra közgyűjteményi szektorban őrzött tudás tárgyi és szellemi emlékeinek korpuszát, ismertette a kulturális és innovációs miniszter. Az ok a nemzeti közgyűjteményi intézmények feladata, hogy megjelenítsék a magyar örökséget, mondta Csák János. Megszavazta a Milos Vučević vezette új szerb kormányt a belgrádi parlament. A koalíció a Szerb Haladó Párt, a Szerbiai Szocialista Párt, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint a horvát és a bosnyák kisebbség tagjaiból áll. A magyarok sem miniszteri, sem kormányalelnöki pozíciót nem kértek, államtitkári szinten vesznek részt a Vučević kabinet munkájában. Végül az időjárásról. A folytatásban alapvetően borult lesz az ég, de északkeleten előbukkanhat majd a nap. Ismétlődő jelleggel előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar is, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői, Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Szent István Rádió mikrofonja előtt a telefonvonal túlsó végén szeretettel köszöntöm Bózs Gábor Olivér forgatókönyvírót. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre áll.
Köszönöm szépen, hogy megkerestek.
És egyből egy gratulációval kell kezdenem, hiszen sok éves kihagyás után ismételten átadásra került a Miskolci Múzsadíj, amelynek idei díjazottja ön lett. Szívből gratulálok ehhez a kitüntetéshez.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
Mit lehet önről tudnunk? Jó, aki az interneten utána olvas, az láthatja, hogy miskolci íróról van szó, miskolci kötődésű, de mindemellett mit is tudhatunk önről?
Én Miskolcon születtem, és hát az életem nagyon nagy részét Miskolcon töltöttem, fiatal koromat, iskolai évek és a pályakezdő évek itt zajlottak. Én eredetileg fotósként tanultam, és utána fotoriporter lettem az akkor még létező Déli Hírlapnál, aztán újságíró lettem ugyanennél a lapnál, aztán az Észak-Magyarországhoz kerültem már, mint újságíró, Miskolci Egyetemen végeztem egyébként a kulturális antropológia szakon, és hát nagyon-nagyon-nagyon sok élmény vezetett ahhoz, és hát sajnos egy sajnálatos baleset, amiben elég hosszú időre, majdnem 3 évre én otthon maradásra kényszerültem, és én akkor írtam életem első forgatókönyvét, ez lett az Üvegtigris, és később teljes mértékben, fokozatosan, majd teljes mértékben a forgatókönyvírás tölti már ki az életemet, és erről szól az életem, ezért most már csak ezzel foglalkozom.
Mi inspirálta ezt a bizonyos első forgatókönyvet, az Üvegtigris forgatókönyvét? Az életből vette a példákat?
Igen, hát először is azért, mert nem időmilliómos, hanem időmilliárdos voltam. Nagyon sok időt töltöttem kórházakban, otthon lábadozva. Ez egy frontális karambol volt egy nagyon sokszoros töréssel. Nagyon hosszú ideig tartottam, amíg összeraktak, és elkezdtek foglalkozni azok a történetek, amik velem megestek. Ezeket leírogattam, ezeket egybefűztem, meg kitaláltam hozzájuk történeteket, szálakat, figurákat, és az egész egyszerűen csak elkezdett egyszer csak formát tölteni, sőt, a kitalált főszereplő, ő egyszer csak a fejemben Rudolf Péter hangján szólalt meg. És ezért, amikor elkészültem a forgatókönyv, akkor úgy gondoltam, hogy én mindenképpen neki szeretném megmutatni, teljesen ismeretlenül felhívtam, megbeszéltem vele, hogy elküldöm neki a forgatókönyvet, és szerencsére, bár nem túl gyorsan, mert neki zajlott az élete, de elolvasta, és hát akkor valójában megpecsébe rúgott a sorsunk, mind a ketten úgy döntöttük, hogy szeretnénk a másikkal dolgozni.
Ilyen egyszerű ezt elmondani, de hát a díjátadó gála ünnepségen meghallgathattuk a részleteket is, hogy nem olyan egyszerűen történtek itt a dolgok, de a sors könyvébe meg volt írva, hogy önöknek valamikor, valahol találkozni kellett, és találkoztak is, és így a közös munka eredményeként született meg, először a 2000-es években az Üvegtigris 1, majd aztán folytatása is lett ennek a filmnek.
Igen, igen, írtunk utána még Üvegtigris folytatásokat, dolgoztunk színházban, dolgoztunk televízióban, jelenleg is dolgozunk együtt, ugye itt az alkotótársak között, barátok között, Kapitány Iván, Kovács Gábor, Pataki Ági, Hásing Hilda, őket mindenképpen meg kell említenem, hiszen én ezért nagyon-nagyon-nagyon kezdő forgatókönyvíróként vágtam ebbe bele, úgyhogy mindannyiuknak a nagyon áldozatos, jó fej munkája kellett ahhoz, hogy ebből az igazi forgatókönyv is igazi film legyen. Úgyhogy ezért, bár a díjat most én kaptam, mert a Miskolci Múzsa engem ihletett meg nagyon sok mindenben, de azért abban, hogy én ezen a pályán maradtam, és azóta is érünk el együtt sikereket, azért ez nagyon nagy részben ezeknek az embereknek is köszönhető.
Igazi csapatmunka, és megmaradtak egymás életében, mind a mai napig jelen vannak egymás szakmai életében.
Tökéletesen így van. Most, ahogy beszélünk, most is egyébként egy olyan találkozóról jövök, ahol együtt dolgoztunk, úgyhogy abszolút napi a kapcsolat. Mindig elmondom, hogy azért 97-98-ban mi honnan jött, és mi miről jutott eszembe, azt már nagyon nehéz visszafejteni. Az egész forgatókönyv egy nagyon nagy munka volt, és hát akkor ugye nyilván nem is lehetett sejteni, hogy abból a nagy masszából, amit én írok, abból mi az, ami később szállóige szerint megmarad, mi az, ami esetleg nem. De hát ez, ennek az első változata, igen, az egy nagy magányos munka volt otthon, korteremben, illetve otthon a szobában.
Beszéljünk magáról a díjról, hiszen ez adja a beszélgetésünk apropóját. A Miskolci Múzsa díjat olyan embereknek ítéli oda a létrehozó grémium, akik nagyon sokat tettek természetesen Miskolc népszerűsítéséért, és nem utolsó sorban Miskolc kulturális életéért. Mit érzett akkor, amikor felhívták Önt a hírrel, hogy az idei díjazott Ön lesz?
Nagyon boldog voltam, hát diátodom mondtam, hogy a forgatókönyvről azért általában láthatatlan ebben a folyamatban, és egy rendkívül jó érzés az, amikor kiderül, hogy látszunk, sőt gondolnak ránk, és azonosítanak minket is ezekkel a munkákkal, és rendkívül jól esett, nagyon meglepett, és nagyon-nagyon-nagyon jól esett. Amikor megtudtam, hogy a díjat megkapom, ugye az azért kicsit régebben volt, már az is nagyon boldog lett, de most az átadón az, hogy ilyen sokan eljöttek, hogy ilyen kíváncsiság, szeretet és kedvesség áradt, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól esett.
És egy kis poénos részt is említsünk meg a díjátadó pillanatai közül. Ugye azt említette, hogy a forgatókönyvíró általában láthatatlan. Volt olyan pillanat, amikor a mikrofon egy kicsit később érkezett Önhöz, és olyan jól megfogalmazta, hogy most már nem csak láthatatlan, hanem hallhatatlan is lett.
Igen, nyilván de nem tudtam volna fölkészülni. Amikor kiálltam a színpadra, én nem vagyok egy nagyon gyakorlott színpadi beszélő, nem tudtam, hogy hová álljak, hogy hallanak. Ugye nincs bennem az a rutin, hogy milyen hangerővel kell beszélni ahhoz, hogy a legtávolabbi sorokban is halljanak, úgyhogy én elkezdtem valahogy, és hát nagyon bizonytalan voltam, aztán amikor kiderült, hogy ezt nem hallják, és megkaptam a mikrofont, akkor jutott eszembe ez.
És maradandó szép pillanata volt ez is az ünnepségnek és a díjátadó gálának. Amely után beszélgetünk most egymással, hogyan érezte magát ezen az ünnepségen? Most már eltelt néhány nap.
Nagyon jól éreztem magam, nagyon nagy druk volt bennem, de hát mindenki, a szervezők, a díjátadók, mindenki annyira profi volt minden, és annyira gyakorlatilag bele kellett ülni abban, amit ők szerveznek, hogy nagyon jól esett ilyen összehangolt, összeszokott csapattal dolgozni, akik ennyire ügyesen csinálják.
Ha már Miskolci Múzsa díj és Miskolcról beszélünk, akkor munkásságával mennyire próbálta meg belecsempészni a miskolciasságot, a miskolci történeteket, a borsodi történeteket?
Mivel valójában az életem nagy részét azért, és a meghatározó éveket ott töltöttem, ezért le sem tudnám tagadni, hogy ezek nagyon sok esetben borsodi történetek, amik velem megestek, miskolci borsodi, illetve hát nagyon sok barátom van, akik továbbra is ott élnek, és velük beszélgetve is, hát fantasztikus történetek vannak fel. Egyik azt gondolom, hogy ha feltenném magamnak a kérdést, hogy milyen múzsa Miskolc, akkor azt gondolom, hogy bőkezű. Mert nagyon-nagyon sok történetet adott, és egyébként pedig Kelet-Magyarországról én rengeteg kollégával dolgozom együtt. Tehát ugye ebben a szakmában nagyon sok íróval, alkotóval dolgozunk, színészekkel, és nagyon jó, amikor beszélgetések során a valahanyadik kérdés, hogy te egyébként honnan jöttél, és kiderül, hogy ő is kelet-magyarországi. Én nem állítom, hogy nyilván ez nagyobb azonosságot teremt, hiszen hát mindenkivel megtaláljuk közös hangot, de nagyon jól esik, amikor azt hallom, hogy igen, ő is miskolci, ő is egri, ő is keletről jöttek, az olyan jó érzés, hogy másokkal is tudok dolgozni, és hasonló az élménykincsünk.
És mit lehet tudnunk a jelenlegi munkáiról, már ami elárulható, ami nem titok? Forgatókönyvíróként most éppen miken dolgozik?
Azt kell, hogy mondjam, hogy majd a televíziókban és a mozikban majd kiderül. Nem szeretnék előni dolgokat, de nagyon sokat dolgozunk, és nagyon változatos műfajokban szeretnénk még továbbra is megmutatni magunkat.
Amelyhez jó egészséget kívánok önnek és alkotótársainak. Még egyszer szívből gratulálok önnek a Miskolci Múzsa-díj elnyeréséhez, és köszönöm szépen a beszélgetést Búzs Gábor Olivér forgatókönyvírónak. További életéhez jó egészséget, és a Jóisten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Rézai Zoltánnal, az anyanyelvi játékok, játékos anyanyelv verseny főszervezőjével beszélgetek. Néhány perc ezelőtt tért véget az a versenynap, amelyen mind az alsó tagozatos, mind pedig a felső tagozatos diákok megmérettettek. Nos, Zoli, egy jubileumi, 10. alkalommal találkoztunk egymással. Jók az információim?
Igen, ez már a 10. verseny volt. 2014-ben indult, akkor még a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársaként szerveztem. Aztán később az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Magyar Nyelvmúzeuma lett a főszervezője ennek a vetélkedőnek. És hát nem változott szinte semmi, ugyanúgy a játékosság dominál, játszunk homonimákkal, palindrómokkal, szólásokkal, közmondásokkal, van szituációs játék.
A kedvencünk?
Az a nagy kedvenc feladatom, igen, igen, azt a diákok is szeretik. És hát természetesen sok minden más rejtvények, amik nem kifejezetten a nyelvi szabályokat kérik számon, hanem a nyelvi leleményességet próbálják egy picit pontozni, az ottani ismereteket felmérni.
Ez a játék pedig, áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy bekerült az értékek tárába is.
Igen, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei értéktár része már, 6 éve legalább, lehet, hogy több is. És szerencsére egyre többen szeretik, egyre több földrajzi helyen játszuk. Ugye kezdtük a Felvidék is a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei diákokkal, aztán Kárpátalja kapcsolódott be, muravidékieknek is meghirdettük, sajnos ott még nem nagyon mozdultak meg, de a Heves vármegyeiek már igen, és a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek is ettől az évtől kezdve bekapcsolódtak. Úgyhogy egyre több helyen népszerűsítjük, még az új helyszíneken kevesebb a résztvevő, de reméljük, hogy majd jövőre vagy a későbbi években egyre jobban megmozgatja az ottaniakat is.
Mindig találó feladatokat találsz ki. Olyan feladatokat, amelyek inspirálják a résztvevőket, és nem utolsó sorban megmozgatják természetesen a fantáziájukat, és megmozgatják a kreativitásukat. Könnyű vagy nehéz kitalálni ezeket a feladatokat?
Az a nagy szerencse, hogy nagyon sok olyan könyv van Szőcsné Antalinének, aki idevalósi Szent Istvánban nyugdíjas tanárnő, már 2 könyve is megjelent, ami kimondottan nyelvi játékokat tartalmaz. Onnan ismerítünk, van egy nagy rejtvénytár adatbázisa az Anyanyelvápolók Szövetségének, meg vannak olyan feladatok, amelyeket én szoktam kitalálni. Tehát például ez a rendszámtáblák milyen növényhez, zöldséghez kapcsolódnak, az onnan való. De például a Pinter Cék Lajosban, hogy a cékla van elrejtve, a Szőcsné Irénkének a könyve, úgyhogy aki zsűrizett Egerben az elmúlt fordulóban, és nagy örömmel vette, hogy az ő könyvéből is vettünk példát, feladatot.
Mik a jövőbeli tervek? És mi lesz azokkal a csapatokkal, akik most a mai napon mind az alsó, mind pedig a felső tagozatos korosztályban nyertek?
Általános iskolások és középiskolások között bejutottak ugye a döntőbe az itteni győztesek, tehát a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és a Cigándi Kántor Mihály Általános Iskola. A Jezsuita Gimnázium már nem először, viszont a Cigándiak most először, és nagy-nagy gratuláció, hogy egy kisváros kisiskolája ilyen szép teljesítménnyel rukkolt elő, köszönöm nekik, de hát már nyerti Tagteleki Mező Nagy Mihályi csapat is, úgyhogy a kisiskolák vagy szernyei egy kis kárpátaljai település néhány évvel ezelőtt, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a verseny nem azoknak a versenyistálóknak lett kitalálva, ahol benne vannak az első százban a tanulmányi eredmény a felvételi arányok alapján, hanem amelyek kreatívan tudnak gondolkodni, ahol megvan a nyelvi leleményesség, és lelkesek. És itt megvolt ezeknél a csapatoknál, én úgy vettem észre.
Szóval ők bekerülnek a döntőbe, amely hol is lesz?
Amely Széphalmon lesz, még a pontos időpontot azt nem tudjuk, valamikor májusban, esetleg június elején, és már ugye Egri középiskola, az Andrássy bejutott a döntőbe, meg az Eszterházy Károly Egyetemnek a gyakorló iskolája a kicsiknél, akkor a győri fordulóból, a Kazinczy Ferenc gimnázium Győrből, és ott nem tudjuk, hogy még a felvidéki általános iskolában melyik, mert ott pont most lesz egy forduló, és ott dől el, hogy a magasabb pontszámot szerző melyik lesz, de lesz felvidéki résztvevő is. A Dunaszerdahelyi Vámbéri Ármin gimnázium már ott a nagyoknál bejutott a döntőbe.
És kedves Zoli, ha már a köszönet nyilvánításnál tartunk, akkor én pedig szeretném neked ismételten megköszönni, hogy felkértél, hogy én is közte legyek a zsűri tagok között. Mindig megtiszteltetés nekem szeretett anyanyelvünket, a magyar nyelvet népszerűsíteni, és emellé a nemes kezdeményezés mellé állni. Köszönöm szépen neked.
Örülök neki, hogy... Bár most nem is először, hiszen az első versenyen is ott voltál, épp beszélgettünk, hogy Mezőkövesden a Szent László gimnáziumból ott ültél a zsűri soraiban, és máshol is több helyszínen voltál már, és külön köszönöm, hogy így a magyar nyelvügye mellé állsz ezzel, hogy zsűri tagként közreműködsz ezen a versenyen, úgyhogy várunk vissza majd a 11-en is remélhetőleg zsűrizni.
Köszönöm szépen, megígérhetem, hogy amennyiben lehetőségem engedi, ott leszek. Köszönöm szépen a beszélgetést Brézai Zoltánnak, az Anyanyelvi Játékok Játékos Anyanyelv elnevezésű verseny főszervezőjének. További életedhez jó egészséget és a Jóisten áldását kívánom.
Köszönöm szépen, és a versenyre is a Jóisten áldását kérhetjük, mert reméljük, hogy a későbbiekben is egyre többen kapcsolódnak be majd ebbe a vetélkedőbe.
A Cigándi Kántor Mihály Általános Iskola versenyzőivel beszélgetek, hiszen az Anyanyelvi Játékok Játékos Anyanyelv verseny éppen az elmúlt percekben ért véget itt a miskolci Fényi Gyula Jezsuita gimnáziumban, és az általános iskolás kategóriában ti lettetek az elsők. Egy bemutatkozást kérnék szépen.
Nagy Vanda vagyok.
Iski Tamara.
Sánteréka.
Nagy Panna.
Egy jól összeszokott csapat vagytok. Én azt vettem észre, most a zsűriben ugye benne voltam, és hát értékeltük a feladatokat. Nagyon jól működtök együtt. Nos, mióta vesztek részt anyanyelvi játékokon és versenyeken?
Már tavaly is részt vettünk a megméretetésen, azelőtt még nem, de nagyon élveztük a játékos feladatokat.
És rendszeresen járunk egymással versenyekre, így együtt.
Nem is volt kérdés, hogy az idei versenyen is elindultak?
Ez nem volt kérdés, mert úgy terveztük, hogy idejövünk és megnyerjük ezt a versenyt.
És ez sikerült is. Eddig milyen eredményeket értetek már el?
Rengeteg első helyezést kaptunk, kiemelteket, és igazából...
Általában ezzel a csapattal, ezzel az összetétellel?
Hát mindig más, de legtöbbször igen.
És mi a jó ebben a versenyzésben? Most ebben a mostani vetélkedőben mit élveztetek a legjobban, vagy mi volt a legjobb pillanat? Persze a végeredmény gondolom, de hát a versenyzés folyamán melyik feladat tetszett a legjobban?
Amikor mesét kellett alkotni, mert akkor össze tudtunk fogni, és dolgoztunk együtt, és olyan jó volt érezni azt, hogy együtt működünk, és meg tudjuk egymást hallgatni, és ilyesmi.
Igen, mondjuk el a kedves hallgatóknak, ugye van egy feladat a sok-sok feladat között, amikor mesét kell kreatívan szerkeszteni, vagy írni, benne kell szerepelni öt adott olyan szavaknak, amelyeknek nincs egymáshoz közük, és itt fontos a kreativitás, az együttműködés és a jó helyzetfelismerés. Ki találta ki az alaptörténetet?
Hát én voltam, Nagy Panna. Már rengeteg ilyenen vettünk részt, hogy ilyen rögtönözni kellett meséket, és szerintem ezért tudtuk ilyen jól megoldani a feladatot.
És mindenkinek volt szerepe. Mi is volt a mese története? Avassuk be a kedves hallgatókat a kulisszatitkokba.
Hát először is az, hogy volt egy királyfi, és annak volt két lánya, és az egyiknek a születésnapja volt, és elment a vásárba, hogy vegyen egy háziállatot a születésnapjára. És először az előadót megkérdezte, hogy tud-e. És először lót ajánlott, de őt nem szerette. Ezért ment a következőre, és egy kecskét ajánlott neki. Én voltam az a kecske, és minden egyes szónál meghegtem, és így megvette, mert ez egy csodakecske volt. És egyszer megszólaltam, hogy éhes vagyok, és már meg is kérdezte, hogy én tudok beszélni, és persze, hogy tudtam, és ezért voltam is csodakecske.
És természetesen a végén happy end lett a vége a történetek, mert hogy egy meséről beszélünk. Mindannyiótokhoz külön-külön szól a kérdésem, és kérem szépen mindannyian válaszoljatok rá, miért szeretitek az anyanyelvi játékok játékos anyanyelvű versenyt, és mi a szép, ami csodálatosan szép magyar nyelvünkben. Én most így fogalmazok, de kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is.
Hát összemérhetjük egymással a tudásunkat, és mindig nagyon jó érzés megtapasztalni, hogy ugye hanyadik helyen is állunk így országosan.
Én szerintem is ez a megmérettetés, és ez az összefogás, a csapaterő.
Ugyanezt tudom elmondani, meg hogy ilyen érdekes játékok vannak, minden jobban játékosan próbálják elmondani a feladatokat is.
Szerintem is más versenyeken nem ilyen jó feladatok vannak, ez, hogy játékosan tanulunk, ez nekem nagyon tetszik.
Még egyszer szívből gratulálok a Cigándi Kántor Mihály Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak. Gratulálok az első helyezéshez, és további sok sikert kívánok nektek. A Miskolci Fény Gyula Jezsuita Gimnázium diákjaival állok szemben, hiszen az anyanyelvi játékok, játékos anyanyelv versenyen vettetek részt, és a középiskolás kategóriában első helyezést értetek el. Szívből gratulálok az eredményhez. Bemutatkozást kérnék szépen.
Cégényemese vagyok, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 11B-s tanulója.
Kozma Zétén vagyok, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 11. S osztályos tanulója.
Káli Zétén vagyok, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 11 S-es tanulója.
Olá, Marcell Csaba vagyok, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 11. B-s tanulója.
Első alkalommal vettetek részt ilyen típusú versenyen, és így együtt a csapat?
Igen, első alkalommal veszünk részt mi így a csapattal, és igen, nagy megmérettetés volt számunkra ez a verseny, de hála Istennek játékosan és jól sikerült a verseny mindjárt.
És nagyon jól működtetek együtt, mint csapat.
Ezt én is abszolút így látom, ahol az egyikünknek gyengesége van, ott a másiknak erőssége, és ezáltal szerintem így a csoportdinamika nagyon jól összejött.
Nem is volt kérdéses, hogy indultok a versenyen, tehát tanárnő választott ki benneteket, vagy bennetek merült fel az ötlet, hogy szeretnétek ilyen nyelvi vetélkedőben részt venni?
Hát ez úgy történt, hogy én találtam ki, hogy induljunk már egy magyar versenyen, és a barátaimmal ezt megbeszéltük, beleegyeztek, és Ági néni azt mondta, hogy legyen már egy lány is köztünk, hogy ne legyen akkor a férfi lét itt a verseny közben, szóval Emese végül csatlakozott hozzánk, ezt nem bántuk meg, nagyon sokat tett hozzá, hogy első helyezés elérjük.
Bár osszuk meg a kedves hallgatókkal, hogy a középiskolás kategóriában az összes többi csapatban csak lányok voltak, és egyedül a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium csapatában voltatok ti hárman férfiak, tehát ti képviseltétek a fiúkat ebben a versenyben.
Igen, hát nagyon mosolyogtunk, amikor beléptünk először a terembe, hogy ilyen nő uralom van itt, persze szép szóval, de hát nagyon élveztük, mert olyan spand adott nekünk, olyan felszívtuk magunkat, és így ezáltal jobban tudtunk így a színészes feladatban is úgy működni.
Mi pedig a zsűri tagokként, hogy benne voltam én is a zsűriben, nagyon örültem, hogy a felső tagozatos kategóriában is vannak fiúk. Alsó tagozatban lényegesen több fiú vett részt a versenyben, de hála jó Istennek azért a felső tagozatos korosztályban is versenyeztek fiúk.
Nagyon boldogok vagyunk, mosolygunk, de persze meg kell említeni, hogy a második helyezettel, a Lévai gimnáziummal rendkívül szoros harcot vívtunk.
Egy pont volt a különbség.
Egy pont volt.
Ennyi
a különbség.
Döntött.
Pontosan. Szóval innen, hogyha ez hozzájuk eljut ez a felvétel, nagyon gratulálunk így négyen nekik, és hát további sok sikeret kívánunk nekik is.
És nektek mik a jövőbeli tervek? Tovább tanulás szempontjából a magyar nyelv és irodalom, az anyanyelv fontos szerepet tölt majd be az életetekben?
Igen, ez egyértelműen, mivel gondolkozok a egyetemen, a bölcsészkaron, illetve a barátaim történelem és magyar szakon vannak, illetve én is magyar fakultációs tanuló vagyok. A jövőbeli terveimben benne van a magyar, és szerintem nagy szerepet is fog vállalni az életemben.
Én nagyon fontosnak tartom az ilyen versenyek megtartását, mivel a mai világban azt hiszem észre, hogy az emberek gondolnak és nem gondolkodnak. Emiatt én azt a következést tudom levonni, hogy a mai világban egy ilyen gondolkodható versenyre van szükség, ami a fiatalok elméjét serkenti. Én a továbbtanulásban a jogot választanám.
Nagyon érdekes, mert én számomra nagy szerelem az irodalom, és én nagyon is szeretem ezt művelni, már amennyire lehet így tényleg diákként azt, bár az én elképzeléseim a teológiai úton folytatódnak, hogy ha Isten is úgy akarja, hogy ezt szeretném hozzátenni, de mindig is nagy részt fog jelenteni az életemben az irodalom.
Ezzel én is abszolút így vagyok. Számomra is az út mindenféleképpen a bölcsészet felé fog vinni.
És lehet, hogy ez nem közvetlenül a magyar nyelv művelése lesz, hanem lehet, hogy valamilyen idegen nyelv, viszont mint hobbi, mint nagy része az életemnek biztos, hogy meg fog maradni az irodalom.
És végül, de nem utolsó sorban, ha diáktársaitoknak ajánlani kellene, hogy miért jó a mai világban olvasni? Mert ugye a korosztályotok képviselői azt hiszem, hogy inkább az internetet bújják, és ennek sincsen semmi akadálya, és nem rossz dolog, de azért az olvasáshoz fontos. Akkor miért tudnátok ajánlani az olvasás szeretetét a korosztálytársaitoknak?
Az olvasás által több emberek leszünk, tehát a lelkünkben gyarapodunk, növekszünk, amit az internet soha nem tud átadni nekünk, úgy, mert ez csak a szemünkre hat. De az olvasás azáltal fejlődik a világnézetünk, a szókincs készletünk, és hát egy nagyon boldog érzés, amikor mondjuk egy 680 oldalas Dosztojevszki könyvet elolvas valaki, és lerakja utána, és azt mondta, hogy hát erre képes voltam. Tehát én minden embernek ajánlanám az olvasást, mert ezáltal leszünk többek. És ezáltal tudunk kiemelkedni a csúnya szóval, de aki a plebs közül, akik mondjuk az internetet bújják, így vicces szóval.
Az átlagos emberek az átlagos közül.
Én azt venném észre, hogy egyébként a szüleimen is látom, hogy nekem azért került könyv a kezembe már igen fiatal, mivel szüleim is művelik ezen dolgot. És ebből nekem az következik, hogy annak érdekében, hogy a fiatalok olvassanak, a szülőknek jó példát kell bemutatniuk.
Köszönöm szépen a beszélgetést a Miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 11. osztályos tanulóinak. Szívből gratulálok még egyszer az első helyezéshez, és természetesen további életetekhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Amen.
Köszönjük
Amen.
Szépen.
Viszont kívánjuk.
Soltész Ágnessel, a Miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium magyar és francia szakos tanárával beszélgetek, ezúttal pedig egy gratulációval kell kezdenem a riportunkat, hiszen néhány perccel ezelőtt ért véget az Anyanyelvi Játékok Játékos Anyanyelv című verseny, amelyen az ön által felkészített csapat nagyon jól szerepelt, első helyezett lett, szívből gratulálok.
Köszönöm szépen a diákok nevében is, nyilván ez az ő eredményük, kevésbé az enyém, de nagyon örülök. Szoros verseny volt, az igaz, tehát a többi iskola is nagyon-nagyon szépen szerepelt és felkészültek voltak a diákok, most nekünk sikerült, örülök neki.
Ha már felkészítő tanárként beszélgetek önnel, hogyan lehet egy ilyen versenyre felkészülni és felkészíteni a diákokat?
Hát nem könnyű felkészíteni a diákokat, már csak azért sem, mert a délutáni idejük az nagyon elfoglalt, sok helyre mennek, ezért próbáltunk olyan időpontot keresni, és hálás vagyok az iskolának, mert lehetővé tette, hogy tanórai kereten kívül, de mégiscsak iskolai tanítási idő alatt elkérhettem a diákokat egy-két olyan tanóráról, ahol megengedték a kollégák, és akkor így összeültünk a könyvtárba. Voltak olyan segédkönyvek, amelyeket használtunk, ilyen játékos anyanyelvi kérdéseket, meg hát aztán elég gazdag a magyar nyelvtárháza, úgyhogy ami eszembe jutott, és amit találtam, ilyen játékos vetélkedő feladatot, azt hoztam a diákoknak, korábban már részt vettünk, úgyhogy láttam, hogy milyen feladatok lesznek, és akkor ilyeneket gyakoroltunk.
A vetélkedőn, főleg a szituációs játékokban mutatkozik meg az, hogy mennyire jól működnek együtt a csapattagok. Hogyan állítja össze a felkészítő tanár egy csapat összetételét? Ön hogyan állította össze? Mert a diákok nagyon jól működtek csapatként, ezt az elért eredmény is bizonyítja.
Az az igazság, hogy 11. évfolyamosok, és én most kaptam meg őket, ők tagozatos csoport, a magyart választották, hogy magasabb óra számban tanulják, és nem is egy osztályból voltak. Három fiú jelentkezett önként, ez nagy dolog, hogy fiúk jelentkeznek, és a három fiú is két osztályból. A három fiún belül, ami még külön meglepetése szolgált, hogy két sportoló diák volt, mind a hárman sportolnak, de ketten egy olyan osztályba járnak, ami kifejezetten sporttagozatos, és megmondom őszintén, a kislányt azt én tettem bele. Önszorgalmulag, akire úgy gondoltam, hogy talpra esett, jól kommunikál, megold nehéz helyzeteket, és szerintem a fiúkhoz kellett egy lány már.
Hála jó Istennek, hogy voltak fiúk. Azt vettem észre, hogy az alsó tagozatos korosztályban még nagyobb számban vesznek részt fiúk, de már a felső tagozatos korosztályban csak az önök csoportjában voltak fiúk. Az összes többi csoportban lánytagok voltak.
Igen, ez szerintem a humán műveltségnek tudható be, hogy a fiúk inkább reál, állítottságúak, sőt, ez a felnőtt kor küszöbén
az már változik az érdeklődési kör is.
Nem az irodalom és a nyelv a szívük csücske, de én örülök neki, nyilván ők olyan érdeklődésűek, hogy a magyar fontos nekik, és akkor így kerültek, és ők jelentkeztek, tehát ennek nagyon örültem.
Szívből gratulálok még egyszer az elért eredményhez, és köszönöm szépen ennek a beszélgetést. Az elmúlt percekben Soltész Ágnessel, a Miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium magyar-francia szakos tanárával beszélgettem. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, én is minden jót önnek is, és a rádiónak is.
semmi, és nem méregetem. Belemerek, belemegyek mértéktelen. Megteszem, nem merengek, nem mértezek. Králok, rálok, készítek. Tákoló kreatúrát, kétkezi kultúrát. Keretet keresek, kertet teremtek. Nem kertelek. Nyagi benne a lecsóban. Fennékig tejfel, s a veleje haba tetején. Mint az enyém.
Programkavalkáddal várja az érdeklődőket a Dobó István Vármúzeum májusban is. Elsőként május 11-én az Emlékhelyek napjával, majd május 17-től 20-áig a Pünkösdi Vigadalommal, de május 10-én rendezik meg a Felső Magyarországi Várak Egyesületének éves közgyűlését is. Ezekről a programokról először dr. Ringer Csabát, az Egri Dobó István Vármúzeum igazgatóját hallják.
Mi nagyon fontos nekünk az, hogy a májusi hónap hamarosan itt van, és van ebben a májusi hónapban több olyan rendezvény is, ami kiemelten fontos a Vármúzeum számára. Az első ilyen az az Emlékhelyek napja, ugye május 11-én minden évben megtartjuk az Emlékhelyek napját. Ugye azok a nemzeti és történelmi emlékhelyek vesznek ebben a kezdeményezésben részt, akik valamilyen történelmi örökségnél fogva, illetve valamilyen okból felkerülhettek erre az igen fontos listára. Az Egrivár 2014-ben lett nemzeti emlékhely, és azóta tartjuk is az Emlékhelyek napját. Annyit kell tudni erre a napról, hogy jellemzően szombati napra szoktuk tenni, és hát ilyenkor mindig egy kicsit több és egy kicsit az emlékhely való minősítéshez kapcsolódó programot próbálunk adni. Ugye ez jelen esetben az 1552-es ostromot jelenti, és hát ehhez kapcsolódóan lesznek olyan bemutatók, olyan szakmai vezetések, illetve a gyerekek számára és a családok számára olyan programok, amelyek egy kicsit az ostrommal és 1552-vel foglalkoznak majd, hogy ezekre a programokra invitáljuk a látogatókat, illetve az egri polgárokat is, és hát a hozzánk érkező, Egerbe érkező turistákat is. A következő a Pünkösdi Vigadalom, ami egy olyan időszakban nagyon örülünk a hosszú hétvégéknek, hiszen ilyenkor rengetegen látogatnak el hozzánk, csak a húsvétot említsük, 11 ezeren látogattak el akkor az egri várba 4 nap alatt, és hát most is a Pünkösd egy 3 napos ünnep, amit mi 1 nappal plusz 1 nappal megtoldunk, tehát már péntektől programokkal várjuk az Egerbe érkező turistákat, és hát az egri polgárokat is. Mi úgy gondoljuk, hogy minden napra hasonló program struktúrával kellene készülnünk, hiszen így gyakorlatilag mindenki kiválaszthatja, hogy melyik napon érkezik el hozzánk. Már a pénteki napon hagyományőrző csapatok bemutatóival várjuk a látogatókat, és hát egy kicsit a kézművesség kap majd szerepet itt a 4 nap alatt, lesz nemezelés, lesz fafaragás, és hát abba is bevezetik majd a hagyományőrző csapatok a látogatókat, hogy miként készülnek azok a tárgyak, készületek azok a tárgyak a 16. században, amiket egyébként ők is viselnek, vagy ők is használnak. Ugye ezek a hagyományőrző csapatoknak a bemutatói végig kísérik majd a a pünkösdi hosszú hétvégét. Természetesen itt is tematikus módon készülünk a gyerekeknek programmal, ugye a játékvár játszóházunkkal, vagy a családok számára családi rejtvényfejtéssel, és ugye népi játszótér is lesz majd a programban. Ami egy újdonság és kuriózum, azt gondolom, hogy országosan is, az, hogy itt az Egri várban megnyílik a saját kis pékségünk. Ugye a nemrégiben elkészült cipóosztóházban, ami ugye Nemzeti Kastély és Várprogram keretében jött létre, kialakítottuk azt a sütőhelységet, ahol kifejezetten az Egri vár számára készült pékipari termékek kerülnek előállításra, és ehhez kapcsolódóan saját interpretátorunk is fog bemutatót tartani. Úgyhogy részt lehet majd venni egy ilyen programon is, illetve meg lehet kóstolni mindazokat a termékeket, amik csak itt az Egri várban kóstolhatók meg, kis cipótól kezdve a perecen át, a fonott kalácsig, és hát természetesen azért dominál ezeknél a termékeknél jellemzően a kora újkori technika, tehát megpróbáltak a pékek olyan módon előállítani pékipari terméket, ami vélhetően kicsit igazodik ehhez a 16. századi környezethez. Úgyhogy én azt kérném, hogyha tehetik az egriek is, akkor, és akár utána majd később is látogassanak el a cipóosztóházba, működni fog folyamatosan, úgyhogy minden nap előállítják majd a kollégák ezeket a termékeket, és hát a hozzánk látogató vendégekhez is eljut majd remélhetőleg így, és viszik a jó hírét. Egy érdekesség még a májusi programok kapcsán, és számunkra is ugye nagy büszkeség minden egyes alkalom, amikor országos szervezetek, vagy regionális szervezetek, ugye nemrégiben a Nemzeti Örökség Intézete itt tartja az éves rendes konferenciáját. Ugye a Nőri itt tartotta nemrégiben, most pedig a Felső Magyarországi Várak Egyesületének az éves közgyűlése lesz majd május 10-én itt a Dobóbástyában. Ugye ilyenkor fogadjuk azokat a partner intézményeket, jellemzően várakat, akik itt találhatóak a Felső Magyarországon, és hát egy kicsit elbüszkélkedhetünk majd nekik azokkal a fejlesztésekkel, amelyeket az elmúlt időszakban végeztünk. Ugye sokan hallottak már Füzérről, vagy Regécről, vagy Boldogkővárral járó Sárospatakról. Hát ne ezekről a várakról van szó, és most ezeknek a váraknak a képviselői jönnek el hozzánk, hogy megnézzék, hogy mit csinálnak itt Egerben most az egri vitézek és az egri nők. Úgyhogy május 10-én lesz még egy ilyen konferenciánk is itt a várban, Vármúzeumban.
Az elhangzottakban dr. Ringer Csabát, a Dobó István Vármúzeum igazgatóját hallották az intézmény májusi programjairól. Kötelező olvasmány másképp kalandos küldetés. Ez lesz az 5-esek napjának programja május 25-én szombaton, 14:30-tól a Gárdonyi kertben az Egri várban. Az utóbbi néhány évben észrevehetően csökkent a gyermekek olvasási kedve, így nincs könnyű dolga a magyar tanároknak a kötelező olvasmányok elolvastatásával sem. Ebben nyújt segítséget a Dobó István Vármúzeum, amikor is az 5-eseknek segítséget nyújtanak az Egri csillagok című regény feldolgozására. A programra Novákné, Mlakár Zsófia, az intézmény megbízott szakmai igazgató helyettese invitálja önöket.
Azt már láthattátok, hogy mindig igyekszünk a szakmai híreinkről is nektek beszámolni, és ez a munka, ez most úgy látszik, hogy beírik, mármint a gyümölcse, mert a Gárdonyi kutatási projektünk, amely tavaly évben lezárult, annak igazán most van nagy eredménye, azzal, hogy a kutatási projektben elkészült olvasónaplónak egy olyan fajta hasznosítást igyekszünk adni, illetve közzétenni, amikor maguk a pedagógusok és a diákok is a szokásos, az ötödikeseknél minden év végén kiadott feladatként ugye elolvasandó kötelező olvasmányok között található egri csillagokat most egy egészen más, és egyébként számukra a feladatot megkönnyítő módon tudjuk átadni. És arra gondoltunk, hogy az ötödikesek napja című, most tényleg mondhatni rendhagyó, hiszen eddig ilyet még nem szerveztünk, napon egy kis érzékenyítés történne már a témában, és felajánljuk azoknak az ötödikeseknek, akiknek most feladatként ez megjelöltetett, hogy eljöhetnek hozzánk, végigjárhatják az író otthonát. Egyrészt egy kis kalandos küldetéssel csinálunk kedvet ahhoz, hogy megismerjék egyáltalán Gárdonyit. Aztán az egri várban is bejárjuk azokat a helyszíneket, amely majd a regényben számukra ismerőssé fog válni, és a végén pedig bemutatjuk az olvasónaplót is, amelynek kapcsán már egy széleskörű egyeztetést kezdtünk, és úgy néz ki, hogy nagyon pozitív a fogadtatása országosan is annak, hogy a pedagógusok az általunk elkészített olvasónaplót használják, és a diákok ennek segítségével készítsék el az egyébként most már úgy tűnik, hogy számukra egyre nehezebbé váló feladatot, mert azt látjuk a közvéleménykutatásokon túl is, azért a szakmai kutatások kimutatták, hogy sajnos egyre kevesebben olvasnak, és egyre nehezebb ezeket a szövegeket befogadni, ezt akarjuk mi megkönnyíteni, és egy kicsit játékossá tenni, és hát úgy látszik, hogy erre van is fogadókészség a pedagógusok és a diákok irányából, úgyhogy május 25-én várjuk nagy szeretettel majd az ötödikeseket és a szüleiket is, tehát elhozhatják a szülőket, testvéreket is a Gárdonyi házba, illetve majd a program folytatásaként az egri várba. Ez egy délutáni program lesz, tehát délután 14:30-tól 17:30-ig bezárólag egy ilyen kis betekintést kaphatnak, és segítséget ahhoz, hogy elkészítsék az olvasónaplót. A kutatási tevékenységünknek egy másik oldala most a régészet, amiről még szerettem volna néhány szót mondani, és azért is örülök, hogy így most megkaphatom a szót, mert majd át fogom vezetni, vagy át tudunk térni egy másik témára is, a meghívott vendégünk ezért is ül itt. A Nagyeget-hegyi Szentkeresztkápolna kutatása az már 2020-ban megkezdődött, akkor még ugye nem invazív módszerekkel, tehát fémkeresős módszerekkel, térképes források, levélteli források felkutatásával, de aztán a tavalyi évben már egy tervásatást is elindíthattunk a kápolna kutatása kapcsán. Rákóczi Gergely régész kollégánk vezeti a kutatást, és beadtunk tavaly pályázatot is, amelyet elnyertünk, ennek a támogatást, és ennek következtében most sikerül, most már van anyagi háttere is a tervásatás folytatásának, tehát az idén ezt a kutatást folytatjuk, április 29-én kezdődik az ásatás, egészen május 12-éig zajlik majd, és az ásatást vezető Rákóczi Gergely, aki egyébként nagyon lelkes szervezője a kutatás körül kialakult közösségi régészeti csoportnak, az idén is ezt nagy szorgalommal végzi, természetesen rengeteg önkéntessel, tehát őket is bevonva fog zajlani ez a kutatás. Akik még támogatói ennek a kutatásnak, a Kaptárkő Egyesület kezdettől, akikkel ugye már sajtónyilvános módon ezt mindenki ismerheti, egy együttműködési megállapodás keretében a Vármúzeum közösen dolgozik ezen az ügyön, és emellett az Eger Erdő ZRT, akik a kutatásban még támogatóként vannak jelen. Ennek a kutatásnak azban is van talán jelentősége a közösségi régészet és a szélesebb érdeklődő publikum bevonása mellett, hogy tavalyi évben és az idén is nyílt napokat is rendezünk a helyszínen, a kutatás helyszínén, május 4-én és 5-én, illetve május 11-én, 12-én, tehát a hétvégi időszakban fogadunk minden olyan érdeklődőt az ásatás helyszínén, aki szeretne megismerkedni a kutatásoknak az eredményeivel, tehát ott helyszínen egy jó túrával egybekötve meg lehet ismerni a legújabb információkat a kutatás kapcsán. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk ide is mindenkit.
Az elhangzott összeállításban Novákné Mlakár Zsófiát, a Dobó István Vármúzeum megbízott szakmai igazgató helyettesét hallották. A május 25-én megrendezésre kerülő ötödikesek napja című programról. szakmai igazgatóhelyettes elárulta azt is, hogy tovább folytatódik a nagyegedhegyi Szentkereszt kápolna kutatás. A feltárás még 2020-ban kezdték meg, és a tavalyi évben már egy tervásatás is volt, a szakmai csoportot Rákóczi Gergely régész vezette. Az ásatásban a Vármúzeummal közreműködnek a Kaptárkő Egyesület munkatársai, és támogatóként az Egererdő ZRT, valamint számos önkéntes is dolgozik lelkesen az ügyön. A feltárásról Nemesné dr. Kis Tíme, a művészettörténész mondta el a legfrissebb fejleményeket.
Örömmel számolhatok be én is arról, hogy az idei év sem marad kápolna projektek, kápolna programok nélkül, és ahogy igazgató helyettes asszony beszélt már róla, valóban nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, a sajtó képviselőit, illetve az érdeklődőegyi és környéki polgárokat is a nyílt napjainkra. Az ásatás eredményeiről egyébként május 27-én szeretnénk beszámolni. Pontosabban nem csak arról, hanem minden olyan ismeretről, ami a 2020 óta indult kutatások során felhalmozódott, és ez érinti az épület kutatás történetét, építés történetét, régészeti kutatásait, illetve az előkerült műtárgyak restaurálását is. Ahogy néhány napja a sajtóban is megjelent, a képzőművészeti, Magyar Képzőművészeti Egyetemen jelenleg is restaurálják az egedhegyi Piéta oltárképet, ami alatt, mint a vonatkozó vizsgálatok során kiderült, egy Szent Mihály festmény bújik meg, ami szintén egyébként egy barokk festmény, a 17. század vége, inkább a 18. század legelejére datálható, és rengeteg olyan izgalmas kérdést vet fel, amelyekre véletlenül se szeretnék kitérni, hanem inkább invitálni önöket, hogy vegyenek részt velünk május 27-én azon a konferencián, ami 1 órakor kezdődik, és 3 blokkba összesítve a Magyar Képzőművészeti Egyetem munkatársai, a Ródi Sándor megyei könyvtár munkatársai, természetesen a Dobó István Vár Múzeum munkatársai, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem, illetve a Kaptárkő Egyesületnek az önkéntesei munkatársai adnak számot minden olyan ismeretről, amit tudni érdemes a kápolnál. Ennek az anyaga egyébként tanulmánykötet formájában megjelenik, és nagyon hálásak vagyunk a Vármúzeumnak, hogy a jövő évi publikálási tervükben ezt be is fogják nekünk tervezni. Illetve még egy rendkívül előremutató projektről, programról szeretnék beszámolni. Még a részletek említése nélkül annyit szeretnék jelezni, hogy az egedhegyi Piéta festmény bemutatására itt Egerben is sor fog kerülni az őszi, ugye az Arszakra Fesztivál keretein belül, de nyilván időben erről minden tájékoztatást a Dobó István Vármúzeum képviselői fognak megadni.
És a konferencia itt kerül majd sor nálunk.
Ja, igen, a legfontosabb, igen, valóban, hogy a pontosan itt a Dobóbástyában várjuk önöket, várunk benneteket is.
Az elhangzottakban Nemesné dr. Kis Tíme, a művészettörténészt hallották.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással 1 hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalisz Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk önöknek, a viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt!